A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Urunk Jézus Krisztus, érezzük és tudjuk mi jól, hogy látott el mi bűneinket, elpártolásainkat, fogadalmaink megszegését, gyengeségeinket, félelmeinket is látod, Urunk Krisztusunk, rettegéseinket, szívünknek bizonytalanságait, és sorolhatnánk tovább még, hogy mi mindent látsz te, ami elszakít tőled, az általad hozott kegyelemtől. És mi most mégis bizakodunk benne, a te kegyelmedre építve, kegyelmeden állva hiszünk benne, hogy te úgy közelítesz felünk, hogy gyógyítasz, hogy megsímogatod életünket, hogy körülölelsz bennünket, közelítsél így felénk, Urunk Jézus Krisztus. Annyiféle veszélyt, támadást, gonoszságot, halált látunk mi ebben a nagyvilágban, melyben benne élünk. Közelítsél hozzánk te gyógyító kegyelmeddel, Ó Jézus Krisztus! Hangzik itt e mai estén, hangzani fog az emberi beszéd, adj áldást erre az Isten tisztelet, vagy emberi szavakon keresztül a te isteni üzeneted, isteni gondolataid elérjék a mi szívünket, célba találjanak, hassanak, működjenek, cselekedjenek a mi szívünkben a te gondolataid, szavaid, azért, hogy mi áldott életű, békés, boldoguló, veled együtt boldoguló emberek lehessünk. Segíts meg minket, legyél velünk, Úr Jézus Krisztus. Amen. Halljátok meg most keresztjén testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségével üzenetét hirdetik Jóhannam közöttetek. Két helyről, két igeversből olvasom fel ezt az igét, a József történetből, Mózes első könyvének 37. részéből, valamint a 41. részből a következőképpen. Most hát, gyertek, öljük meg őt, és vessük őt valamelyik kútban, és azt mondjuk, hogy fenevad ette meg, és meglátjuk, mi lesz majd az ő álmaiból. Mondta továbbá a fáraó Józsefnek, íme fejedelemmé tettelek az egész Egyiptom földjén, és levette a fáraó a maga gyűrűjét kezéről, és adta azt József kezére, és felöltöztette őt drága gyolcsruhában, és aranyláncot tett az ő nyakában. Kedves testvéreim, látjuk a mi szemeink előtt ezt a fiatalembert, Józsefet, élete eseményeivel, amolyan meseszerűen, vagy inkább így mondanánk, legendaszerűen elmesélve a József történetet az Ószövetségben, és azt tudjuk mondani rá mai modern szóval élve, hogy olyan ez, nem csak olyan, hanem az is, ez egy siker sztori. Egy siker történet. Alakul József élete, tölti az ifjúságát, látjuk azt, hogy megálmodja álmait, megálmodja jövőjét, megálmodja azt, hogy nem is ilyen egyszerű ember lesz, hanem nagy ember lesz a családja körében és egész népe körében. Látjuk az ő, hadd mondjuk így, egészséges gőgjét is, hogy tudja azt, hogy valami sok bizatott rá, aztán látjuk a nyomorúságát is, a testvérei irigységét, az emberi bűnt, az emberi rosszallást, az emberi féltékenységet. Látjuk azt, hogy halálnak parkain áll, halál árnyékának völgyében jár József, amikor a kút mélyébe dobják. Tanácskoznak felett a testvérei, gyertek, öljük meg őt, hogy ne kelljen már hallgatni a gőgös beszédét. Aztán látjuk azt, amit viszik a kereskedők Egyiptom felé. És aztán azt is látjuk, hogy Egyiptomban, a börtönben folyik tovább nyomorúsága, de mégis. Valahogy az életpálya elkezd felfelé ívelni. És ottani álomfejtés után, két álom megfejtése, majd a fáró álmainak megfejtése után, Józsefből Egyiptomnak a második legfőbb embered lesz. A sokféle nyomorúságból, nagy-nagy mélységből felemeltetik a majd, hogy nem isteni dicsőségbe. Ez a sikertörténet. És szokták ezt mondani emberek így a mai korunkban is, hogy íme ilyen az az ember, aki Isten közelében él, aki Istennel jár együtt. Aki az életét oda szentelte Istennek, szent emberű, hívő emberű, annak az élete szép. Annak áldott az élete. Íme itt van József. Eljutott Egyiptomba, pogány országba, pogány világba, de mégis egyszerű szóval élve, hogy felvitte Isten az ő dolgát. Szép az élete a szenteknek. Lelkészekre, hittantanárokra, egyházi szolgákra, mai szentekre, úgymond egyszerű emberekre is, akik erősen hívő lelkek, ma is szokták azt mondani, hogy olyan szép az ő élete, mert Istennel jár együtt, és az élete végén pedig boldogság lesz. És minden mellett viszont meg kell látni ezt is, hogy ameddig eljut a boldogulásig, a boldogságig, tele van nyomorral, bajjal, küzdelemmel, vérrel és könnyel, teli van az élete. Sőt, mi több, aki hívő ember, aki Istenben bízó ember, annak talán még több nyomorúsága van az életben, ebben a földi létben, mint a nem hívő embernek. Mennyire is szép és könnyen szép ez a földi élet, földi hívő élet. Aztán jönnek a további kérdések, hogy vajon jó-e nekem hívőnek lenni, keresztjénnek lenni, megmaradni igaz embernek. Ha ennyi nyomorúsággal jár együtt, a másik ember annak könnyű, az törget, az lehet, hogy hazudik. Az lehet, hogy embereket félrevezet. Annak könnyű az élete, én szent vagyok, igaz vagyok. Én a testvéreim lehet, hogy átvitt értelemben a kútba kívánnak engem. Akiktől szeretetet várnék, azoktól haragot kapok. Lehet, hogy nem vár terhek előtt állok. Ki tudja, mi vár még rám az életben? Mit használ akkor az én hitem, ha ennyi terhem van? És ragozódnak a lelkünkben tovább és tovább ezek a súlyos és nehéz kérdések. Mire való akkor a hit? Jó-e nekünk hinni? És miért engedi Isten legfőképpen, hogy baj legyen? Isten alkotta a Földet, az egész világot. Isten adott életed belé, a bűnt az ember követtel, de miért engedte Isten, hogy ennyi baj legyen? Ott állnak előttünk a példák, íme József. Nyomorúságai során Egyiptomba keveredik. És egy másik hatalmas nagy példa maga az Úr Jézus Krisztus. Ugye milyen szép az élete Jézus Krisztusnak? Végig meg Izrael földjén, Izrael népén, találkozik pogányokkal is, halottakat támaszt fel. Csodát művel, milyen szép. Betegeket gyógyít meg. 38 éven keresztül szenvedő ember betegségét elmulasztja, meggyógyítja Jézus. Milyen szép az élete. Valóban az. Emberi szíveket vigasztal meg Jézus. Valóban szép az élete. És közben pedig ott van már neki is gyermekkorában, hogy Egyiptom földjére kell menekülni, mert halálra keresi Izrael királya. Ott a nyomorúság az életében és szülei szívében, az aggodalmaskodás. Ott van a nyomorúság Isten népe és gyermeke életében minden percben szinte. És a végén pedig a saját nép, akitől elvárt a legtöbb szeretetet Jézus, azok pedig megölik, keresztre feszítik. Szép az élet, szép a hívő lét, szép az Istennel való együttélés, de mondjuk azt így, csúnya kifejezéssel élve, hogy borzalmasan nehéz sokszor. Miért hagyja Isten, hogy ilyen bajok legyenek? Kedves testvéreim, mielőtt elhinnénk azt, amit a nagyvilágban sokszor lehet hallani, mégpedig azt, hogy Isten valamit elrontott a teremtéskor, valamit eltévesztett, mielőtt ezt a butaságot elhinnénk, fontoljuk meg szívünkben azt, hogy valóban miért is vannak bajaink. Hogyan is zajlanak életünkben és a világ történelemben az események, a saját életünk és a nagyvilág eseményei. Ha csoportosítani akarjuk, azt mondhatnám, hogy két csoportra lehet osztani a világ történéseit és saját életünk történéseit. Egyik csoportban vannak azok az események, amelyeket Isten akar, hogy velünk megtörténjenek. Isten akarja, hogy nekünk az életünkben áldás legyen. Isten akarja, hogy az egyházunk éljen. Isten akarja, hogy a hitünkben békességünk legyen. Isten akarja, hogy józanságunk legyen. Akarja, hogy látogassuk templomainkat, higgyünk benne. Az életünkben megvalósítsuk az etikát, utódatást, amit kapunk az ige hirdetésekből. Akarja Isten, hogy így zajlódik az életünk. És a másik csoportban pedig azok az események vannak, amelyeket Isten nem akar, hogy megtörténjen, de engedi, hogy megtörténjen. Engedi, hogy velünk megtörténjen. Hát ilyenkor szoktuk mondani azt, amikor valamit enged az Isten, hogy velünk előforduljon, na most bizonyára elhagyott engem az Isten. Ami közösségeink, ami népünk, az egyházunk, és mi magunk egyéni emberként is számtalanszor tapasztalatjuk meg ezt. Mintha elhagyott volna az élő Isten. Valahogy hagyja az Isten, hogy belemenjek a nyomorúságba, és nem elég ennyi, még inkább jönnek, még pluszba bajok. Vajon mikor fogja azt gondolni az Isten, hogy ez már az utolsó pillanatom, amikor még kibírom ezt az egészet? Mikor jön segítségül, és miért teszi ezt velem az Isten? És aztán rá kell döbbeni utólag, hogy azért tette velem ezt az Isten, mert valamit az életben csak így tudott nekem megtanítani. Csak így. Hogy engedte, hogy ez a baj megtörténjen velem. Engedte, hogy elveszítsem, ne adj Isten apámat, vagy anyámat, vagy a házastársamat, vagy a gyermekemet, hogy elveszítsem. Így halottabb napja környékén elgondolkodunk arról, hogy mire is való a földi élet. Élünk valamennyire, néhány évtizedet. És meg az élet ellen, a halál útján. Ezt látjuk a mi földi szemeinkkel. Teli vagyunk nyomorúsággal, mintha elhagyott volna az élő Isten. De valamit csak ezáltal tud megtanítani. Mégpedig, hogy milyen nagy az ő kegyelme. Szoktuk ezt a hasonlatot mondani, hogy amikor valahol fény van, nagy világosság van egy teremben, mondjuk egy ilyen templomban, akkor ha meggyújtok egy gyertyát, ami csak éppen egy pislákon, senki észre sem veszi, hogy az világít, hogy ott fény van a gyertyában. Senki nem látja meg azt. De ha teljesen sötét van, akkor a gyertya fényt kelt. Akkor észreveszem. Akkor a szemem megszokja azt a gyertyányi fényt, és olvasni tudok, és látok mellette. És érzem, hogy íme itt a világosság, itt a fény. Kedves testvéreim, így tanít minket az élő Isten. Így tanít minket, hogy engedi, hogy lássuk ne csak a szépet a hívő életben, a földi létben, ne csak azt lássuk, hogy mi az áldás ebben a földi létben, mi a békesség benne, mi a boldogság benne, mi a jó benne, nem azt is, hogy mi a rossz ebben a földi létben. Engedi Isten, hogy lássuk, hogy milyen lenne az élet nélküle, Isten nélkül. Ha nem lenne Jézus Krisztus, akkor milyen lenne az élet? Milyen ítélet alá esnek az én bűneim, ha nem lenne Jézus Krisztus. Engedi Isten, hogy meglássuk ezt. és utólag rádöbbenhetünk, hogy valóban jó volt, hogy engedte rám Isten terheket. Mert lehet, hogy nem leszek Egyiptom második legfontosabb embere, de lelkemben gazdagabb, bölcsebb, tartalmasabb, erősebb, komolyabb, hitemben felnőttebb leszek. A világ minden kincsénél fontosabb kincs ez, hogy Istennél, Istennel együtt boldogabb leszek, ha a bajaimból és a nyomorúságaimból is tanulok én. Nem kétségbe esek a baj láttam, hanem tanulok abból. Milyen más az emberi élet így, kedves testvéreim, ha így veszünk minden bajt, minden akadályt, minden nyomorúságot, minden terhet, hogy Istenem, tudom, hogy te nem hagytál el engem, nem akarod, hogy én elveszek, te csak annyit akarsz, hogy én tanuljak, tapasztaljak, bölcsebb legyek. És tudom, hogy te kihúzol engem. Minden bajból, nyomorúságból, a legnagyobbból is. És én még tapasztaltabb leszek. Hányszor és hányszor van így, hogy az ember utólag tekint vissza valamely tervére, egy meg nem valósult tervre visszatekintek. Egy ideig sírattam, hogy miért nem így lehetett, ahogy én akartam, miért nem hallgattál meg Istenem, aztán rájövök idő múltán, hogy de jó, hogy nem úgy lett, hogy én akartam. Lehet, hogy sokkal nagyobb bajba lettem volna akkor. Milyen jó, hogy Isten másképp akarta. És utólag látom ezt meg. Ezeket az utólag való meglátásokért, tapasztalásokért adjunk hálát nagyon bőven Istennek a szívünkben. Köszönjük meg neki Istenünknek. És ő ennek nyomán, köszönető nyomán még inkább meg fog áldani bennünket. Egy másik gondolatot hadd említsek, testvéreim, ennek az igének a kapcsán röviden. A mai világunk, de talán az egész emberiségnek mindenkornak egy nagy problémáját. Mégpedig azt a problémát, hogy az ember szeret, vagy legalábbis szeretne bajok és problémák nélkül élni. Milyenek is vagyunk mi voltaképpen? Azt mondjuk, hogy arra várok, hogy elmúljon a betegségem, a lelki nyomorúságom, a gyászom, bármiféle bajom, ami éppen most van, múljon el, és akkor majd, akkor boldog leszek. Akkor majd ráérek örvendezni, ráérek Istennek hálálkodni, ráérek Istennel foglalkozni, addig marad a sírás, a könny, a kétségbeesés, és aztán rá kell döbbenem, hogy soha nem lesz olyan, hogy minden probléma mentes. Soha nem volt, és nem is lesz olyan a földi emberi élet, hogy minden baj mentes lesz. Mindig ott lesz a nyomorúság az emberi életünkben. De ezzel együtt, Isten kegyelme is ott lesz minden baj közepette. És ez sokkal nagyobb áldás, sokkal több erő, sokkal hatalmasabb erő, mint ha azt mondanánk innen a szószékra, hogy testvéreim, soha többet bajunk nem lesz. Ez sokkal erősebb. Sok bajunk lesz, de mindenében ott lesz velünk az élő Isten. Ez a nagyvilág szeretne úgy élni, hogy minél könnyebb, egyszerűbb legyen az élet. Figyeljék meg a hétköznapjainkban, hogy mindent az ember próbál úgy alakítani, hogy minden egyszerűbb legyen a munkáink, a hétköznapjaink, az otthoni életünk. Egyszerűen azt látjuk, hogy az otthonunkban is a háztartási gépeinken egy puszta egyszerű példa. A gépeink is azért vannak, hogy én nekem ne kelljen dolgoznom, helyettem dolgozik a gép. A munkánkban úgy szintén a számítógép. Legyen könnyebb, gyorsabb, egyszerűbb a munkás az élet. Az ember mindig próbál kibújni a teher alól, a felelősség alól, a nehézség alól. És az élő Isten mégis sokszor engedi, hogy te igenis legyen terhed, legyen nehézséged, legyen sokféle nyomorúságod, és sokszor engedi. És aztán pedig legyen nagy áldásod, nagy békességed, nagy boldogulásod. Ha ebben a 21. században a keresztény egyháznak mondani valója lehet a mai világ felé, akkor talán ez lehetne. Egy mondatban összefoglalva, sokféle probléma és baj elé néz még ez a világ a jövendőben. De világ, nagy világ, tudd te meg azt, hogy ebben a sokféle bajban egy mencsvárad lesz. Maga az élő Isten, Jézus Krisztus. De az olyan mencsvár, hogy azt senki nem kell helyettesítse. Gyászban vigasztalás lesz, sebekben gyógyulás, szomorkodásban erősítés, kérdésekben válasz, és az elmúlásra válaszképpen pedig örök élet. Isten áldjon meg bennünket gazdagon, lelkünkben bölcsességgel, és adjon nekünk választ a kérdéseinkre, hogy tudjuk meg, hogy miért is engedi Isten, hogy az történjék velünk, ami éppen most zajlik az életünkben. És kérjünk tőle erősítést, és adjunk neki hálát lelkünkben gazdagon, mindenható Istenünknek. Amen. Testvéreim, most egy csendes perc alatt szívünk imádságait vigyük mindenható Istenünk a színe elé. Mennyei Istenünk, köszönjük neked, hogy a te ígéd szava válasz a kérdéseinkre, és a te ígéd szava vigasztaló erő, ami bajainkban, gondjainkban is. Kérünk téged azért, Istenünk, hogy a te ígéd erejével, szent lelked erejével formáld át a mi látásunkat. Istenünk, sokféle bajt látunk körülöttünk a világban, az életben, a jövendőben. Sokféle próbatételt látunk. Formáld úgy a látásunkat, hogy ezek valóban csak próbatételek, amelyek által te minket formálni és nevelni akarsz. Előbbre juttatni akarsz. Taníts minket, Istenünk, arra, hogy boldognak lenni nem csak azt jelenti, hogy nincsen semmi baj, felhőtlen az életünk, hanem azt is jelenti igazán boldognak, boldoguló embernek lenni, hogyha nagy bajban is vagyok, érzem és látom, hogy kihez menekülhetek, egyedüli mencsváromhoz, élő Istenemhez. Légy te mindig ez a mencsvárunk, így áld meg, és így szentelj meg bennünket, Szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus kegyelméért.